Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy adtad nekünk az Úr Jézus Krisztust, hogy legyen nékünk bűnös, kárhozatra méltó embereknek egy valaki, akiben híve üdvözülhetünk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy eljöttél erre a földre, és amit véghez vittél, azzal szolgáltad a mi üdvösségünket. Köszönjük néked, hogy magadra vetted a mi bűneinket, és köszönjük, hogy elhordoztad azok büntetését, az átkot és a kárhozatot ott a Golgota keresztjén. Köszönjük te néked, hogy oly mélyre szálltál azért, hogy minket fölemeljél ebből a mélységből, és bűnbocsánatot szerez nekünk, megigazulást, örök életet, üdvösséget, az atyával való közösséget. Köszönjük te néked, hogy az atya iránt olyan engedelmes voltál, hogy vállaltad a kereszthalált is. És köszönjük néked, hogy nem csak az atya iránti engedelmesség és szeretet fűtött téged, hanem a mi irántunk való szeretet is. Köszönjük néked, hogy szeretetből tetted azt, amit tettél, érettünk ott a Golgotán. Szeretnénk most téged, mint feltámadott Urunkat, aki ülsz az Atya Istennek a jobbján, magasztalni és dicsőíteni. Rajtad most is ott vannak a sebek, amelyeket érettünk, a te egyházadért szenvedtél. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk neked, és magasztalhatjuk a neved ezen a nagy pénteken is. Kérünk, áld meg most együttlétünket, és szólj hozzánk az igéből, elevenítsd fel bennünk az irántad való hitet, szeretetet és odaadást. És hogyha eddig ez még nem született meg, akkor add, hogy igazán hozzád térhessünk, és a te elszánt, odaszánt követőiddé válhassunk. Kérünk, hogy áld meg így együttlétünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumából. János evangéliumának 19. részéből olvasom az első verstől az írást a 37. versig. Leülve hallgassátok meg az írást. Tehát János evangéliumának 19. részében az első verstől így olvassuk az igét. Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. És a vitézek tövisből koronát fonván, a fejére tevék, és bíbor köntöst adának reá, és mondának, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdossák vala őt. Majd ismét kiméne Pilátus, és mondanékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus, a tövis koronát és bíbor köntöst viselve, és mondanékik Pilátus, ím hol az ember? Mikor azért látják vala őt, a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltozának, mondván, feszítsd meg, feszítsd meg! Mondanékik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Felelének néki a zsidók, nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halni, amivel, hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. És ismét bement a törvényházba, és szól a Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Mondd azért neki Pilátus, nekem nem szólsz? Nem tudod én, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek? És hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felele Jézus, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a kezedbe adott engem. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltozának, mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királlyá teszi, ellentmond a császárnak. Pilátus azért, mikor hallja vala-e beszédet, kihozzá Jézust és üle a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul Gabbatának. Vala pedig a húsvét péntekje, és mintegy 6 óra. És mond a zsidóknak, ím holati királyotok. Azok pedig kiáltoznak vala, vidd el, feszítsd meg őt. Mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsem meg. Felelének a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nekik adá őt, hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust és elvivék. És emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszíték őt, és ő vele más 2, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás. A názáreti Jézus a zsidók királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézust megfeszítették, és héberül, görögül és latinul vala az írva. Mondának azért Pilátusnak a zsidó papi fejedelmek, ne írd a zsidók királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felele Pilátus, amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit, és 4 részre oszták, egyrészt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsotra jár, kié legyen. Hogy beteljesedjék az írás, mely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket művelték. Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja valahogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeret vala, mondta az ő anyjának, asszony, íme a te fiad. Aztán mondta a tanítványnak, imhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadta azt az a tanítvány. Ezután tudva Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. Vala pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén meg ecettel és izsópra tévén azt oda vivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek vala, mert annak a szombatnak napja nagy nap volt, kérték Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek lábszárait, és a másikét is, akit ővele együtt feszítettek meg. Mikor pedig Jézushoz értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg az ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett. És igaz az ő tanú bizonysága. És azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Kedves testvéreim, nagypéntek van, amikor is visszaemlékezünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk szenvedéseire és halálára. Mint egy felidézzük ezen a mostani alkalmon is az ő keresztútjának egyes részleteit a Biblia lapjain olvasható leírás szerint. Azon leírás szerint, amit János evangéliuma tárt és tár elénk. Az leírásnak az egyes képei, ahogy pörögnek előttünk, szeretnék megállni majd egyik másiknál, és egy kicsit, mint egy kimereveníteni a képet, hogy jobban szemügyre vehessük. Mindenesetre, ahogy így végignézzük az Úr Jézusnak a keresztútját, nem az a cél, hogy ezt átéljük, hanem az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mi történt ő vele. És eközben szeretném, hogyha olykor-olykor eszünkbe jutna, hogy úgy van, ahogy énekeltünk, hogy a mi bűneinknek a büntetése van ő rajta. Tehát itt nem csak egy történetet nézünk, ami valamikor lezajlott, amihez nekünk tulajdonképpen semmi közünk nincsen, hanem a Szentírás szerint nagyon is komoly közünk van hozzá, úgy, hogy énekeltük is, jaj, vétkeimmel vertelek keresztre. Mert hogy azt olvassuk az írásban, hogy az Úr minnyájunk bűnét Krisztusra vetette, és őt büntette meg helyettünk, hogy ő nekünk azután kegyelmet adhasson, megbocsáthasson és visszafogadhasson magához, ingyen minden érdemünk nélkül. Persze látnunk kell azt is, azt a tényt is, hogy nem csak meghalt az Úr Jézus, hanem föl is támadott. Mi, amikor nagypénteken együtt vagyunk, akkor nem csak a halálára emlékezhetünk, hanem az ő föltámadására is. Nekünk élő, megváltó Urunk van Jézusunk személyében. Úgyhogy ne ragadjunk bele abba, hogy ő meghalt, hanem legyen ott a szívünkben az a boldogság, hogy ő föl is támadott, és él. Sőt, nem csak, hogy élő Urunk van Jézus személyében, hanem olyan Urunk, aki azt ígérte, hogy vissza fog jönni, és minden szem meglátja majd őt, az is, aki keresztre feszítette, és azok is, akik bíztak benne, és nekünk van egy ilyen csodálatos eszkatológiai távlatunk, hogy tudjuk, hogy Jézus másodszor vissza fog jönni nagy dicsőségben az ő szent angyalaival, ítéletet tart, és új eget és új földet fog teremteni, és ott együtt lehettek vele mindazok, akik hittek az ő megváltó voltában, és akik, mint Úrnak, tényleg engedelmeskedtek neki egész életükben. Tehát nagypéntek van, nézzük most, visszatérve egy kicsit János evangélium a kép sorához, nézzük ennek a napnak néhány eseményét. Isten fia, ami Krisztusunk, ott van először is megkorbácsolva. Megkorbácsolva. Olvassuk itt a felolvasott ige szakaszunk első versében, azért előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. A korbácsolás az egy rettenetes büntetés volt. A zsidók is gyakorolták, őnáluk ennek volt egy szabálya, nevezetesen, hogy 39 ütést mértek a megkorbácsoltra, az elítéltre. Igazából 40-et lehetett, de hogyha ilyenre sor került, akkor csak 39-ig mentek, hogy nehogy véletlenül többet üssenek egye, és 41-et üssenek, mert hogy elszámolják az ütések számát, nehogy túlkorbácsoljanak valakit. Úgyhogy mindig csak 39-ig mentek. De hát ez is elég volt. Viszont itt az Úr Jézust nem zsidó szabályok szerint korbácsolták meg, hanem római szabályok szerint. A rómaiak megszálló hatalom volt ott, és az ő kezükben volt az egész ország, az egész nép, és az ő szabályok szerint kellett ott játszani abban az időben. Hát az ő szabályaik szerint nem volt limit a korbácsolásnál, úgyhogy annyit ütöttek, amennyit jónak láttak, vagy amennyit megszabott valaki. Nem tudjuk, hogy Jézusra pontosan mennyit ütöttek, de az biztos, hogy nem kettőt, nem hármat. És az is biztos, hogy ilyenkor az áldozatot, azt lemesztelenítették a hátát, és oda kötötték egy oszlophoz, és utána egy olyan ostorral ütötték, amelyiknek több szára is volt, és így nem olyan volt, mint amivel a magyar paraszt emberek hajtották a lovukat, hanem egy ilyen sok ágú korbács tulajdonképpen, amelyeknek az egyes ágaiba bele voltak szőve ilyen ormótlan fadarabok, meg fémdarabok, meg csontdarabok, amiket találtak. Úgyhogy mikor már ezzel megostoroztak valakit, vagy megkorbácsoltak helyesebben valakit, akkor az már gyakorlatilag félhalott volt. Mert úgy szétszaggatta a hátát a korbács, hogy iszonyú vérvesztességgel járt ez. Tehát a szószoros értelmében tett a fejétől a talpa végéig véres volt az ember, mert szanaszét vágták a hátát. Egy ütés is elég volt ehhez. De hát sokat kapott Jézus is. Látszik a későbbiekből, hogy meglehetősen elgyengült már, hiszen már a keresztjét nem tudta vinni az úton, és olvassuk az evangéliumokat, akkor kiderül előttünk, hogy a katonák már úgymond már támogatták őt abba, hogy oda tudjon egyáltalán érni a Golgotához, a kivégzési helyhez. Tehát megkorbácsolták őt. Azért, hogy minket ne kelljen a kárhozatba megkorbácsolni. Krisztust megkorbácsolták helyettünk. Bűneink büntetése volt ez is. De ő elhordozta. Második ilyen mozzanat, hogy miután az Úr Jézust ugye, csurom véresen visszalögdösték a prétóriumba, a Pilátus jeruzsálemi főhadiszállására, ott a katonák kigúnyolták. Így olvassuk, a vitézek tövisből koronát fonván fejére tették, és bíbor köntöst adának reá, és mondának, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdossák vala őt. Ezek a római katonák, ezek eléggé sok kivégzést láthattak, meg sok halált osztottak, meg sok halált láttak, úgyhogy a szívük, a lelkük már kemény volt, mint a kő. Nem indította meg őket egyáltalán, hogy itt egy talpig véres ember van előttük, aki alig bír már állni. Valószínűleg fizikai sok volt, sokban volt már Jézus. Nem hatotta meg őket, ők hozzáfogtak még ahhoz, hogy őt kigúnyolják. És mivel hallották, hogy ott a tárgyalás során újra meg újra előkerült ez a zsidó királya kifejezés, hát ebbe kapaszkodtak bele, és mondták, na hát ez itt a zsidó királya, akkor hát a királynak kell egy palást. És előszedtek valami megfakult, kiselejtezett katonai köpenyt, és azt szépen ráterítették Jézusra. Aztán előkerítettek valami tövises ágakból font tövis koronát is. Valószínű, hogy valamelyik arrafelé ismert ilyen tövises növény ágából fonták ezt. Vannak ott olyan tövises növények, hogy 5 centire is megnő a tövise. És ezt a tövisből font koronát az Jézusnak a fejére nyomták. Mert hát ugye a császár a babérkoszorút viselt, de hát a Jézus a zsidók királya, annak ez is megteszi. Aztán előkerítettek valahonnan egy nátszálat, mert hát a római császárnak a nagy ünnepségeken úgy kellett megjelenni, hogy kezében volt egy királyi jogar, nesze neked is van egy jogarod, és ezt a nátszálat Jézus kezében nyomták. Ez való a zsidók királyának. Miután Jézus mindeközben hallgatott, nem szólt egy szót sem, azt úgy értékelték, hogy még provokálja őket, úgyhogy elkezdtek előtte hajlongani, hiszen a király előtt mindig meg kell hajolni, meghajoltak előtte, és ahogy a királyt vagy a császárt mindig köszöntötték, hogy áve, üdvözlégy, hát itt neki is mondták, hogy áve, üdvözlégy zsidó királya. Máté evangéliumából tudjuk, hogy biztos, ami biztos, még jól le is köpködték, ahogy korábban a zsidó papok is megtették a megvetés jeleként. És közben az egyik katona, hogy tovább fokozza a megaláztatást, ugye elvette tőle a nátszálat és a tövis koronás fejét, elkezdte azzal a náddal ütni, verni. Ezen aztán a többiek is fellelkesültek, amint János megjegyzi, és elkezdték pofonvagdosni. Jöttek, és egymás után pofon vágták Jézust. Közben ezt mások is látták, valószínűleg a zsidók ott voltak a közelben, és érzékelték a dolgot, és lehet, hogy minden újabb mozzanatot nagy ovációval fogadtak. Hát a katonák, ezek valószínű szíriai katonák lehettek, akik arámul beszéltek, és ez ott Jeruzsálemben fontos volt. Úgyhogy ők így gúnyolták ki Jézust. Ez is a mi bűneinknek a következményeképpen történt vele. Nem tudták ezek a katonák, hogy ki az, akit ők gúnyolnak. De ez nem változtat semmit azon, hogy őt gúnyolták, a mi megváltó úrunkat. Azt a valakit, aki egyébként valóban a királyok királya és uraknak az ura. És aki majd egy napon ítéletet fog fölöttük is meg fölöttünk is gyakorolni. A harmadik ilyen mozzanat, aminél meg tudunk itt állni az igét olvasva, hogy Jézust megszégyenítették. Megszégyenítették. Már eddig is volt ebben része, de most még nyilvánosabbá, még nagyobb nyilvánosság előtt tették ezt, hiszen azt olvassuk, hogy miután a katonák így megcsúfolták, azután Pilátus jött és odaállította őt a nagy sokaság elemék összegyűjtött a téren, és rámutatott, hogy íme az ember. És ott állt Jézus ebben a bíborköntössel, meg tövis koronával, az arca tiszta vér, a teste tiszta vér, alig áll a lábán, ott állt előtt a nagy sokaság, és nézték őt. Mikor azért látták a papi fejedelmek, és a szolgák elkezdtek kiáltozni, feszítsd meg, feszítsd meg. Ez a megszégyenítésnek a kezdete, a még mélyebb megszégyenítésnek a kezdete, mert nem csak, hogy így kiállították őt, hanem ezután ugye átadja Pilátus őt a katonai különítménynek. Megtudjuk itt a későbbiekből azt, amit máshonnan is tudunk, hogy általában egy kivégzettet, vagy kivégzendőt négy katona, úgy nevezték ezt az egységest, hogy quaternion, ez vitte őket a kivégzési helyre. Hát el tudjuk ezt képzelni, hogy elindulnak a prétórium felől a kivégzés helyére. Ezt ma úgy mutogatják, hogy ez a Via Dolorosa. Nem olyan nagyon hosszú ez az út, de azért mégis nem is annyira rövid. És azon az úton végig hajtották ugye Jézust a másik kivégzendőkkel együtt, a másik két gazemberrel. És hát ott aztán ez Páska ünnepe volt. Emlékeztek, hogy több mint 2 millió ember jött ide akkor. A város lakossága felduzzadt, óriási tömeg volt az utcán. Ott jöttek, mentek az emberek, és látták ott közöttük, hogy ott vezetnek valami gonosztevőket. Látták Jézust is, aki nem csinált semmit. Általában a megaláztatás része volt az, hogy vittek előttük egy táblát, ezt a titulust, itt úgy mondja a Károli fordítás, hogy cím, de ez egy tábla volt tulajdonképpen, mindig vitték az illető előtt, akit kivégezni vittek, és volt ráírva az, hogy mi volt a vétke az illetőnek. Hát a Jézus tábláját is vitték, a názáreti Jézus a zsidók királya. Mindenki oda nézett, hogy ki ez, mi ez, miről van szó, na tessék. Úgyhogy ez egy nyilvános megszégyenítés volt, és ráadásul úgy vitték ugye ezeket az embereket a vesztőhelyre, hogy rájuk tették a keresztet. Hát van, aki úgy gondolja, hogy a keresztnek csak a vízszintes ágát kellett vinni az elítélteknek, de most itt a bibliai leírásokból arra lehet gondolni, hogy Jézusnak az egész keresztfát vinni kellett. Általában azoknak ha olyan keresztfa volt, ami ilyen T-alakú volt, akkor a T-alakú keresztfának előfordult, hogy csak a felső ágát kellett vinni az elítéltnek a vesztőhelyre, de Jézusnak nem ilyen T-alakú keresztfája volt, mert olvassuk itt később, hogy a feje fölé oda tudták szegezni azt a táblát, amit ott vittek előtt, a bűnlajstromot. És hát ha T-alakú lett volna, nem tudták volna a feje fölé szögezni. Jézusnak egy egész keresztje volt, a hagyományos, megszokott kereszt, amit mi ismerünk jobbára, és valószínű, hogy ezt vinni kellett, legalább 100 kiló volt ez a kereszt. Tehát ez mint két cementes zsák. Rendes súlya volt neki, már normális ember számára is nehéz, aki jó erőben van, nem hogy olyan valaki számára, akit előtte testileg is, lelkileg is tulajdonképpen minden erővel igyekeztek ugye megtörni. És óriási vérveszteség volt már akkor Jézusnak. Hát tántorogva tudott csak haladni, úgyhogy végül meg is esett rajta a centuriónak, aki vezette őket, a századosnak a szíve, és hát felkérte ottan éppen a városba tartó Cirénei Simont, aki egy zarándok lehetett Kürénéből, hogy vegye át a keresztjét, és vigye ő Jézus helyett. És így Jézus támogatva ment a Golgota felé. Hát ez egy olyan, ha elgondoljátok ezt, hogy elképzelitek ezt, ez egy olyan megszégyenített dolog, olyan szégyen teljes dolog ez. Tehát Jézusnak ezt kellett szenvedni a mi bűneink miatt. Az én bűneim a ti bűneitek miatt. Aztán jön a negyedik pont, amit így olvasunk itt a 17. 18. versben, hogy nagy nehezen ugye odaérnek a Golgotához, és emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszíték őt és ő vele más kettőt egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Tehát kiértek a városon kívülre, ott volt a város közelébe ez a hely, ez a Golgota nevű hely. Általában úgy szokták gondolni, hogy ez egy magas nagy hegy lehetett, de hát ne úgy gondoljátok, mert senki nem mondja, aki látta ezt a helyet, hogy ez egy hegy lett volna, inkább egy ilyen dombocska, egy ilyen magaslat, ami talán azért kapta ezt a nevet, hogy Golgota, ez ugye arám szó, ennek a latin fordítás, aztán a kálvária, vagy itt a görögül kránionnak mondják, és ez azt jelenti koponya. Tehát mert valószínűleg egy ilyen koponyára emlékeztetett, ha ránézett valaki erre a dombra. Tehát oda vitték Jézust. Hát megint, ha a zsidó törvények szerint nézzük, a zsidó törvények szerint nem lehetett senkit lakott területen megölni. A zsidók többféle kivégzési módot is ismertek. Mindegyiket a lakott területen kívül kellett végrehajtani. De itt valószínűleg nem erről volt szó, nem, hogy megint nem a zsidó törvényeknek az érvényesítéséről, hanem a római szokásokról. A római szokások is azok voltak, hogy olyan helyen feszítették meg az embereket, akiket hát erre ítéltek, hogy minél több ember lássa. Forgalmas helyen, utcák mellett, útkereszteződésekbe, hogy mindenki a lehető legszélesebb nyilvánosság értesüljön róla, és rémüljön meg, és tartsanak Rómától. Mert Róma igazságosan ítél. És hogyha valaki gazemberkedik, akkor az erre számítson. Úgyhogy valószínűleg Jézust ezért is vitték oda, mert ott példát akartak a rómaiak statuálni mások előtt is, de hát egybeesett a zsidó törvényekkel is ez a dolog. Vitték oda, hogy keresztre feszítsék. Megérkeztek, és amikor a kivégző helyre értek, akkor letették a földre a keresztfát, a Jézusét is letették, mindenki letette, mert a földön lévő keresztre szögezték rá, erre kellett ráfeküdni a kivégzendőknek, és erre szögezték rá utána őket. De mielőtt ez megtörtént volna, olvassuk itt az írásba, hogy epével kevert bort adtak inni Jézusnak, amit megkóstol, de nem vett el. Gondoljatok vissza arra, hogy miért is nem vette el. Nyilván azért, mert józan akart maradni, és úgy akarta józan módon elvégezni ezt a szolgálatot, de volt is erre ószövetségi példa, mert volt két pap annak idején, Nádáb és Abihu, akik úgy mentek a szent sátorba szolgálni, hogy előtte berúgtak. És az Isten megölte őket, mert nem lehet neki így szolgálni, és megmondta Isten akkor Mózesnek és Áronnak, hogy ha valaki megy a szentélybe, bort és szeszes italt ne igyon. Úgyhogy Jézus nem így akarta, a törvény szerint akarta ezt a szolgálatot, az áldozatot bemutatni, ő teljesen józan akart maradni. Na, miután ezt elutasította Jézusunk, azután ráfektették erre a keresztfájára, ami már akkor tiszta vér volt, de hát ráfektették, és akkor jött az, hogy oda szögezték a kezét és a lábát. Pontosan nem írja le nekünk a Biblia, hogy a kezét, azt, igen, hogy a kezét odaszögezték, de hogy a lábát is odaszögezték, azt igazából csak a Zsoltárok könyvéből tudjuk, mert a 22. Zsoltárból olvassuk, hogy átjukasztották kezeimet és lábaimat. De magukban az evangéliumokban nem derül ki, hogy a lábait is átszögezték. Nem minden keresztre feszítettnek szögezték át a lábát, volt, hogy csak oda kötötték egy kötéllel vagy bőrrel a keresztfához a lábukat. Amikor Tamás később találkozik Jézussal, akkor mondja, nem látom a kezein és az oldalán a sebeket, de nem mondja a lábait. És amikor Jézus megjelenik, akkor ő is csak a kezeiről és a lábairól beszél, illetve az oldaláról beszél, nem beszél a lábain lévő sebekről, de mondom, a 22. Zsoltár alapján azt feltételezzük, hogy a lábait is átszögezték. Ezek ilyen nagy, hosszú szegek voltak, amiket beleütöttek ilyenkor az embernek a tagjaiba. Nem a tenyerébe ütötték az embereknek, amikor a kezüket szögezték, hanem a csuklójukba, tudnék följebb az izület fölé ütötték be. Hát ott néhány eret eltépett a szög, meg inakat, meg ideget sértett meg, úgyhogy akinek így átszögezték a csuklóit tulajdonképpen, annak egy ilyen furcsa görcsbe merevedett a keze, és hát iszonyú fájdalom volt a karjaiban. Annak ezt élt át. Ha a lábait is odaszögezték, akkor a lábakat általában egymásra tették, és egy hosszú szöggel azt is odaszögezték az Achilleszín magasságába, úgy odaszögezték a keresztfához. Találtak egy ilyen leletet egyébként, nem olyan nagyon régen, valószínűleg eltemettek valakit úgy, hogy nem bajlódtak vele, hogy kihúzzák a szöget a lábából, és úgy van, a csontok úgy vannak, hogy egy szög van ott átfúrva közöttük, vagy rajtuk. Egy sírba találták ezt. Summa summarum, hogy tehát odaszögezték Jézust az ő keresztfájára. Hát ez egy nagyon kegyetlen kivégzési mód volt, nem is azért, mert olyan fájdalmat kellett ott közbe átélni, hanem azért, ami utána következett. Mert volt egy császár, Tiberius császár, aki azt mondta, hogy ezt a kivégzési módot kell gyakorolni a rómaiaknak, mert ez sok szenvedést okoz az embernek. Mert azt mondta ez a császár, hogy nem az a büntetés, hogy valakit megölnek. Mert az megölik, és akkor azt mondja, a halál az egy menedék. Az, ami a büntetés, az a halál előtti szenvedés, mondta a császár. Úgyhogy a rómaiak tökélyre fejlesztették ezt a kivégzési technikát abból a szempontból, hogy lehet elnyújtani a keresztre feszítetteknek a szenvedését. Úgyhogy voltak emberek, fölírják róluk, akik akár 3 napig is ott voltak ezen a keresztfán. Fő voltak feszítve, hát ebbe az időtájban, amikor ez itt történt, akkor éjszakánként hideg volt, ugye, még ott tűzné melegedtek a főpap udvarában, Niszán hónapban még ott hideg van éjjel. Nappal viszont már nagyon meleg van. Hát ugye el tudjátok képzelni, hogy ott van valaki a keresztfára szögezve, mondjuk Jézusnak nem kellett ezen végigmennie, de azért valami fogalmat tudunk így alkotni erről, hogy éhség, szomjúság, sebláz, lemesztelenítve, kitéve egy a legyeknek, az ember tiszta izzadság, vér, mocsok, és nem tud semmit se csinálni, és közben csak úgy kap levegőt, hogyha valamennyire föl emeli magát. Valahányszor gondoljátok meg, hogy valahányszor föl akarta emelni magát az ember, hogy levegőt kapjon, akkor egy olyan iszonyú erőfeszítést kellett neki végrehajtania, amire aztán nem is volt aztán később már esélyese, mert elgyengült. De a rómaiak azért értettek a dolgokhoz, mert volt, hogy betettek az elítéltek alá egy olyan kis támasztékot, hogy föl egy kicsit rá tudjanak ülni, vagy a lábukkal tudjanak egy picit megtámaszkodni, de a lábukat egy idő után már nem érezték egyáltalán. Ez egy borzasztó, borzasztó kínhalál volt. Borzasztó, úgyhogy sokszor aztán azzal vetettek véget a kínlódásnak, amit itt is ugye, látunk a történetünkben, hogy eltörték a lábszárait az embereknek. Azért, mert akkor nem tudták már magukat fölnyomni, és a rekeszizom olyan helyzetbe került, hogy nem tudtak már levegőt venni, úgyhogy megfulladtak, megállt a szívük. Tehát egy Jézust így feszítették keresztre a mi Urunkat, és a feje fölött, ami egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, de már a feje fölött még odaszögezték ezt a táblát is, ugye, amivel újra megszégyenítették, még mélyebben megszégyenítették, hogy ez Jézus ugye a zsidóknak, a názáreti Jézus a zsidóknak a királya. Hát úgy gondolkozzunk ezen testvérek, hogy ezt is Jézus, ami bűneink miatt szenvedte így. A keresztre feszítést is. És azután jön az 5. állomás, ugye, ezt úgy neveztem magamból, hogy a haldoklás. Azt olvassuk itt a 23. 24. versbe. A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit, négy részre osztották, egyrészt mindeniktek, és a köntösét. És aztán a ruhákat szétosztva a köntösére sorsot vetettek. Ott haldoklik Jézus a kereszten, és még a kereszten be a haldoklásába is tulajdonképpen nem hagyják békén, hanem még mindig további gyötrésnek, kínzásnak teszik ki. Ugye általában egy zsidó ember 5 ruhadarabot hordott, voltak a szandáljai, volt egy felső ruhája, egy fejkendője, egy öve és egy alsó ruhája. És ez a katonai csapat, amelyik ilyenkor kivégezte őket, neki joguk volt ezekhez a ruhadarabokhoz, vagyis Jézusról minden ruhadarabot leszettek. Ott volt mindegyik. Ő mesztelenül volt. Nem ágyékötőbb, hanem mesztelenül. És azt, hogy kié legyen a ruha, hát egyik, másik, de hát a 4 katona volt, a 4 ruhadarabot elosztották, de kié legyen az 5., a köntös. Na, arra sorsot vetnek. Így csinálták mindig. Úgyhogy sorsot vetettek. Ahogy megmondta az írás, a 22. Zsoltárban olvassuk már ezt, hogy köntösömre sorsot vetettek. Ott van, Jézus mondja Dávid idejébe, köntösömre sorsot vetettek. Úgyhogy ez történt meg. Aztán nem elég, hogy ezt tették, akkor ott jelen voltak még a nagy tanácsnak a tagjai. Ugye nem mindegyik volt ott, de hát ott volt jó néhány, akinek a bűn szövetkezete ugye nagy sikert könyvelhetett el, és önelégülten és gúnyosan kiabáltak Jézusra másokkal együtt, igyekeztek magukat is, meg másokat is meggyőzni arról, hogy a názáreti Jézus bizony nem a megígért messiás, mert ha ő lenne, akkor biztos leszállna a keresztről, meg nem lehetne vele ezt megcsinálni, amit itt megtettek vele. Na hát nem száll le, biztos nem ő a messiás. Lássátok, ez egy hamis messiás. Máig ezt mondják, és ott ünnepelték a győzelmüket a tömegben, csúfolva a haldoklót. Megint csak a 22. Zsoltárt teljesítve be ezzel. De ezt nem vették észre. Mi észrevesszük. Közben Jézus azt mondja, szomjazom. Mint megtudjuk a Szentírásból, ezt azért mondta, mert az írásban ezt olvassuk a proféciában, a 69. Zsoltárban, hogy a messiás ezt fogja mondani majd a keresztfán, hogy szomjazik, és akkor szomjúságába ecetet adnak majd neki. Hát gondoljátok meg ezt is, testvérek, hogy Jézus még kimondja ezt a szót, hogy szomjazom. És akkor az emberi gonoszság olyan, hogy nem esik meg rajtot senkinek a szíve, hogy vizet adna neki, hanem még akkor is ecettel kínálják meg. És akkor így áll ecetet. Majd ez jót tesz neked. És Jézus elfogadja azt az ecetet. Mert meg van írva, hogy a messiásnak ecetet fognak adni, és neki ezt el kell fogadnia, és el is fogadja. És amikor így megalázzák őt, és így, akkor gondoljatok megint arra, ne felejtsétek ezt el, ez az én bűneimnek a büntetése. Ez az én bűneimnek, ezért szenvedte ezeket. És akkor jön az utolsó pont, aminek azt a címet adtam, kivégezve. Mielőtt még meghalt volna Jézus, elvette ezt az ecetet, és ivott belőle, hogy beteljesedjék mindaz, ami felőle megíratott. Jézusnak ott is, még a kereszten is ez volt a legfontosabb célja, hogy beteljesedjék, amit az írás róla megmondott. Az utolsó kis részletig beteljesedjen az, ami a messiásról megíratott. És amikor beteljesedett, akkor azt mondja, elvégeztetett. Ez az utolsó előtti szava Jézusnak a kereszten, azokról most nem beszéltünk, mert volt neki 7 szava a kereszten, de azokat már egyszer itt átnéztük, átgondolhattuk. Bár nem ártana mindig újra meg újra átnézni, átgondolni azokat sem. Ez az utolsó előtti szava, elvégeztetett. Ez egy szó, tetelesztá, így hangzik görögül. Azt jelenti, hogy most vagyok a célban. Most teljesen beértem a célba, mert nincs több profécia, amit be kell teljesítenem. Elvégeztetett, amit a Mesiásnak nekem el kellett végeznie az írások, vagyis az Atya akarata szerint. És ennél fogva ez a kiáltás, ez egy győzelmi kiáltás. Mert azt jelenti, hogy elvégezte Jézus a megváltást. Ezt úgy mondta Jézus, hogy hangosan mondta, hogy hallja mindenki, hallják ezek a szerencsétlen gonosztevők, akik közé fölfeszítették, akik közül az egyik megtért, a másik nem. Hallja az ég, és hallja a pokol is, hogy elvégeztetett, hogy a megváltás tökéletesen befejezett. Nem kell semmit se hozzátenni. Senkinek, se egyháznak, se embernek, senkinek. Jézus 100%-ban elhordozta a bűneink büntetését, és megszerezte nekünk a kegyelmet, a bűnbocsánatot és az örök életet. És nekünk csak egyet hagyott, hogy ezt elhiggyük. Hogy elhiggyük, hogy azért, amit ő ott tett a kereszten, azért nekünk megbocsáttattak a bűneink. És el van törölve minden gonoszságunk. És miénk az örök élet, és miénk az üdvösség. Elvégeztetett, ez az evangélium, ez az örömhír. Nem kell nekem még megszenvedni az üdvösségemért. Semmit nem kell szenvednem az üdvösségemért, mert ő mindent megszenvedett. Nem kell kiérdemelnem jó tettekkel, még plusz jó tettekkel az üdvösséget. Mert ő minden jó tettet véghez vitt, amit véghez kellett ehhez vinni. Jézus tökéletesen elvégezte az üdvösségünket, és azon alapul a mi üdvösségünk, Isten előtti elfogadottságunk, amit ő ott a kereszten tett. Nekünk nem kell erőlködni, hogy megszerezzük Isten kegyelmét. Nem kell megszenvedni érte, hogy megszerezzük és meg is tartsuk az Isten kegyelmét. Mert mindig Jézusra építhetjük fel az üdvösségünket. Mert elmondta ezt a szót, hogy tudjuk, mi is tudjuk. És kimondta ezt a szót, hogy mi is kimondhassuk ezt a szót, hogy elvégeztetett. Bár a sátán bele akarta folytani a szót Jézusba. Talán még amikor ecetet nyújtottak neki, még akkor is talán azt súgta a fülébe Jézusnak, hogy látod, milyenek ezek? Hát nehogy már meghalj ezekért, akikbe ennyi könyörület nem szorult. Szállj le innen és fejezd be! De Jézus nem szállt le, hanem véghez vitte, amit véghez kellett vinnie. Bár nem érdemeltük meg. De amit ő tett, az tökéletesen elég az üdvösségemre és az üdvösségünkre. Leírhatta Pál apostol később azt a csodálatos ígét az Efézusi levélbe, hogy mert kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ajándék a kegyelem, ajándék a megigazulás, ajándék az örök élet, ingyen ajándék. Hát íme elvégezve a megváltás műve. Visszamentünk egy kicsit így János evangélium alapján azokba a napokba, és oda Jeruzsálembe, ahol ez az egész történt, és így peregnek előttünk ezek a képek, és azt hiszem, hogy megfogalmazódik bennünk az, hogy igen, tudjuk, hogy miattunk, és hisszük is, hogy miattunk történt ez a dolog. Közünk van ehhez, de áldott legyen. Áldott legyen a Krisztus, hogy elvállalta ezt az utat, és ezt a szenvedést, és ezt a halált, és kimondjuk azt, hogy áldott legyen azért is, hogy nem csak, hogy nekünk kegyelmet szerzett, bűnbocsánatot, örök életet szerzett, amiben hihetünk, hanem áldott legyen azért is, mert itt nem ért véget ez a történet. Nem azzal ért véget a történet, hogy atyám, a te kezeidbe teszem le a lelkemet, amit utoljára mondott, hanem azzal, hogy harmadnapra föltámadott. És áldjuk azért is az Úr Jézust, mert még csak nem is ezzel végződött be ez a történet, hanem azzal fog bevégződni, hogy amit a Jelenések könyve első részének a 7. verséből már idéztem is, hogy íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, azok is, akik megfeszítették őt. És meg fogjuk látni, mert Jézus vissza fog jönni, és meglátjuk majd mi is rajta a sebeknek a helyét, ugyanúgy, hogy Tamás meglátta. És halljuk majd az ő hangját, hogy mondja nekünk, hogy Én vagyok a halott, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. És mi ő benne a megváltónkat és az Urunkat fogjuk tisztelni és köszönteni. És kívánom, hogy itt mindnyájan így tegyünk. Senki ne legyen közületek, aki nem hisz ebben a Jézusban, mint megváltójában. Senki ne legyen, aki nem bízik ő benne, aki nem adja át neki a szívét és az életét, és aki nem lesz az ő követőjévé. És ne nyugodjatok, amíg el nem tudjátok mondani, hogy tudom, az én megváltóm él. És ő az én megváltóm, a személyes, csodálatos üdvözítőm, a Krisztus. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy megemlékezhetünk a te szenvedésedről és halálodról, mert megírattad nekünk János által is, meg a többi evangélista által is a történetet. És áldunk azért, hogy nem csak a történetet ismerjük, hanem annál többet is, mert látjuk, hogy mi volt mindennek az oka, és mi volt mindennek az eredménye. Áldunk azért a magyarázatért, amit kapunk az Ószövetségből is, meg az Új Szövetségből is, amelyek voltak éppen a Szentlélektől ihletett magyarázatok. Köszönjük néked, hogy érthetjük ezek fényében az igazságot, a valóságot, hogy miért szenvedtél, miért haltál meg. És azt is, hogy föltámadtál, élsz, és vissza fogsz jönni, mint dicsőséges Ura ennek a világ mindenségnek. Köszönjük néked, hogy most mi leborulhatunk előtted, és hódolhatunk neked. Nem úgy, mint a római katonák annak idején, akik olyan tudatlanok voltak, és gúnyoltak téged, hanem mi úgy hódolhatunk neked, mint akit szívünk szeret és imád, és így mondhatjuk neked, hogy üdvözlégy, nem csak zsidók királya, hanem üdvözlégy, e világ királya. Segíts, hogy előtted hódolhassunk minnyájan, hogy te lehessél a szívünknek és az életünknek a tengelye, központja, hogy te legyél az, aki mindent meghatározol a számunkra, akiben minden reménységünket vetjük életben és halálban, aki mindennél drágább kincsünk, még az életünknél is. Segíts, hogy te legyél szívünkben, életünkben az első, és az utolsó is. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mi lelkünket, életünket, add, hogy így a te halálodról emlékezve tudjunk készülni a nagy örömünnepre, feltámadásod emlékünnepére. Köszönjük, hogy imádhatunk, hogy tisztelhetünk, hogy dicsőíthetjük most a te neved. A te neved, akit annyian átkoztak, annyian leköptek a történelem folyamán és ma is. Olyan jó, hogy mi nem ezt tesszük. Tiszta kegyelem. Mi dicsőítünk téged, áldott légy, megváltónk. Magasztalunk téged, egyetlen Urunk és Királyunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta szomjazom, mikor elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem azt, hogy ha Isten segít bennünket, akkor holnap délután 4 órakor lesz nagyszombati csendességünk. Énekkarunk is énekel, a gyerekek is csengettyűznek, és így emlékezünk nagypéntekre, és így készülünk a húsvét ünnepére. Szálljunk erre időt, erőt, hogy együtt lehessünk, és a kereszténységnek ezen a legnagyobb ünnepén együtt tudjuk magasztalni a mi Urunkat és megváltónkat. Vasárnap és hétfőn a szokott időben lesznek istentiszteleteink, 9 órakor úrvacsora osztással egybekötve. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.